Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok! Ez a 2020 film odüsszeja Corbin Dallas-szal, avagy Schmidt Andrással és Géczi Dáviddal.
Ez így igaz, sziasztok!
Ezúttal egy Európa filmdíjas, tehát több Európa filmdíjas filmet fogunk kicsit vesézgetni, aminek a címe A Fattyú, avagy Bastard, Bastarden. Valamilyen nagy betűkkel volt kiírva.
Igen, attól függ, hogy mondod, de egyébként az angol címe, azt hiszem, az Promised Land volt.
Ja, igen, az angol, de én valami...
Na, én te autentikus vagy,
tudjuk. Kópiát láttam. Igen. És hát ilyenek voltak, hogy nominálva volt a Fipreski díjra, illetve Mads Mikkelsen megnyerte Palm Springsben is a legjobb főszereplő díját, meg egyébként nagyon sok díjat nyert, köztük például a Göteborg Filmfesztiválon legjobb filmdíjat nyert, és az Európa filmdíjátadáson is elég jól szerepelt, legjobb operatőrdíj, legjobb színészdíj, illetve legjobb kosztüm design díj.
Sőt, na, hát szóval... ugye Dánia őt, vagy ezt a filmet nevezte az Oscarra is, mint a legjobb idegen nyelvű filmre, de aztán végül is nem jutott be a hivatalos jelöltek közé, amit nem értünk, hogy miért. Mert egyébként egy nagyon-nagyon jó filmről van szó, végre elmondhatjuk, hogy ez egy jó film.
Akkor ma vitázni fogunk, mert nekem annyira nem, én nem vagyok tőle annyira elhasalva, mint te, de nem rossz film, úgyhogy ma végre más véleményem
van. Igen, de nem vagyok elhasalva, úgymond én sem, de azért, hogy mondjam, ennek a filmnek legalább voltak mélységei. Volt benne történelmi szál, tehát ami mondjuk a valósággal egyezik, tehát hogy nem egy ilyen légből kapott hülyeség volt, nem egy fikció, hanem abszolút megtörténhetett. Sőt, ez úgy tudom, hogy megtörtént eseményeket dolgozott föl.
Ahhoz képest, hogy az egyik írója, Anders Thomas Jensen, az én kedvenc skandináv rendezőm, ahhoz képest egy picit több humort és groteszk dolgokat vártam. Persze látunk itt faroklevágást, meg...
Hát ez pont a humorhoz.
Csomó igen, az
bárki Tarantino nevelkedett, annak ez vicces, de...
Agresszív dolgok voltak benne, visszafogva egyébként volt Tarantinescu jelenet is, tehát az, amikor a hotboxot hozzák ugye a Django-ba, az egy picit finomabban volt bemutatva, mert itt azért itt úgy már rendre megszoktuk, hogy megkorbácsolják az embert, egy enyhén olyan Mel Gibsonosan véresre,
vagy
bezárják egy ilyen basketrezbe, és akkor addig forrázzák az embert, amíg mozog. Tehát ezt azért nem mindenkinek a gyomra bírja ki, de hozzáteszem, hogy hasonlót már láttunk. A hasfelvágást és faroklevágást így ebben a hát talán ilyet is láttunk már, mert volt az Érzékek Birodalma.
Hát a Sin City-ben is ugye azért Bruce Willis is igen. Belezett ott alul, de hogy mondjam, azért a brutalitást azt hallottuk, de nem láttuk, illetve a végén pedig amennyit láttunk, az sokat sejtető volt, de hogy mondjam, ez az északi brutalitás, ez várható volt a filmtől, illetve a fekete humor, hogy nem volt most benne annyi, igazából egy jelenet volt, ahol tudtam nevetni, de az legalább tényleg vicces volt. És igazából ide nem is passzolt volna nagyon a humor. Néha a kis cigánylánynak a gyereksége hozott könnyedebb perceket a filmbe, de egyébként az egész nagyon nyomasztó.
Várjál, akkor kezdjük el itt vesézni, vagy farkatlanítani. Tehát itt van ugye a roma kislány, vagy cigány kislány, attól függ, hogy mennyire PC mondott, szerintem mind a kettő.
Mind a okay. kettő jó.
Főleg, hát. Főleg ebben a korban inkább a C betűs, és nagyon érdekes, hogy kezeli az ellentéteket, a bőrszín, az hogy jelenik meg egy dán westernbe, vagy ISZ, vagy
igen, ez egy keleti western volt, igen.
És meg kell mondjam, hogy én a castinggal nem vagyok maradéktalanul elégedett, Amanda Collinnal is van bajom, mert néztem, hogy honnan ismerős ez a nő, mondom, annyira érzelemmentesen játszik, mint egy android.
Mint egy robot.
És lehet, hogy ez a szerepe, de aztán rájöttem, hogy erre már Ridley Scott rájött, igen. és csinált vele egy egész érdekes kifit, amit mondjuk nem mondanék annyira érdekesnek, mert én azért eluntam rendesen.
Hát ez egy nagyon brutál sci-fi volt azért, ahogy a farkas gyermekeiről beszélünk.
Farkas gyermekei. Nagyon szépen fényképezett.
Szépen fényképezett, de sokszor teljesen érthetetlen, és teljes agyrém, tehát olyan, hogy David Lynch rendezte volna.
Nem lett a kedvenc.
Egy rosszabb fázisában.
David Lynch azért jobb sokkal, David Lynch az egy zseni.
De voltak benne Lynch-es megoldások. Cucc. De mindegy, de itt azért, hogy mondjam, tehát ennek a filmnek vannak mélységei, ugye azért mondjunk róla pár mondatot, anélkül nagyon spoilerezni, bármi spoilersek vagyunk.
Még a casting.
Ja, még a castingnál tartunk.
Nekem nem tetszik a casting, tehát ez a kislány, ez szerintem nagyon gyenge színész, tehát vannak nagyon jó gyerekszínészek, de ha megnézed, ez semmi érzelmet nem tudott kinyomni magából.
Végre vitatkozunk valamin.
Amikor jött egy közeli, láttam, hogy úgy oldják meg, hogy a sminkes, ez belenyom 6 kilót trutymót a szemébe, hogy valami vizenyő legyen, és akkor amikor a Mikkelsen átöleli, akkor inkább a Mikkelsen fejét mutassuk, mint a kislány. Annyira nem volt. Tehát a Mads Mikkelsenen kívül és a főgonoszon kívül, aki sajnos nagyon emlékeztet Matt Smith-re, tehát végig az volt az érzésem, igen. hogy ő a szegény ember Matt Smith-e, de egyébként nagyon jól játszott, csak ugye ezt a karaktert ismerjük a Tarantino Django-jából, ilyesmi volt a DiCaprio karaktere, a Matt Smith rengeteg filmben ugyanezt játsza.
Igen,
nem volt sok színet, tehát kb. Ugyanaz, vagy a... Igen. És akkor itt van egy Mads Mikkelsen, aki egyszerűen nem tud rossz lenni, egyébként alig játszik ebbe a filmben, megnézed, nagyon minimál, amit csinál, de egyszerűen
tehát mit vártál? Dán. Tehát nem egy brazil színészről beszélünk, tehát Dán.
Na jó, de olyan, mint régen a Marcello Mastroianni, hogy egyszerűen nem tud unalmas lenni a feje. Az, hogyha ő egy kicsit hunyorít, abban már annyi érzelem, meg gondolatiság van, és maga a sztori egyébként nyilvánvalóan közel áll hozzánk, hiszen egy western alapszituációt mesél el a film, hogy van egy ember, aki megpróbál szerencsét próbálni, aki megpróbál egy lápos vidéken túlélni, és a becsületkódexét előre helyezni, és küzdeni, és van egy ilyen tenyérbe mászó rohadék, aki meg gyakorlatilag minden akadályt elé görget, és mint a jobb lázadásába gyakorlatilag mindennel gátolja az ő előrehaladását.
Na, hogy mondjak néhány dologon ellent, ahogyan én gondolom. Szerintem a casting az teljesen a helyén volt. A főgonosz tekintetében lehet, hogy igazad van egyébként. Lehet, hogy Matt Smith nem ért rá, nem tudjuk. De az alapvetően ez egy dán film, tehát hogy őt nem biztos, hogy ide kellett volna citálni. De
megtanul dánul,
de egyébként a Mads Mikkelsen nem tud ugye rosszat játszani, tehát ő bármiben bármit játszik, az biztos, hogy iszonyatosan jó, tehát nála róla fölösleges is beszélünk ilyen szempontból, egy hihetetlen pali. Hollywood is elkezdte őt használni, általában gonoszokat szokott alakítani, de nekem egyáltalán nincsen gonosz feje, tehát ő egy abszolút nekem szimpatikus, hiába próbálják elgonoszítani, ő egy teljesen szimpatikus figura. Lehet, hogy ez hozza a gonosszal való kettősségét, amit így ráosztogatnak. De például a kis cigánylány szerintem abszolút jó választás volt. Tehát, hogy
ő egy gyerek. Nem tudom, tehát gyerekszínészben annyi jó gyerekszínész.
De jó volt szerintem gyerekszínészben is. Óba
pisált luk tekintetén ezt szoktam mondani. Tehát most gyerekről jót vagy semmit, de hogy
nem, annyira hát nyugodtan mondtuk. Szerintem nekem abszolút hiteles volt.
Semmi érzelem.
Mert ő egy cigány kislány volt. Őt keményen nevelték, érzelemmentesen nevelték, eladták, nem tudjuk, mi minden történt vele. Ő igazából gyerekben mikor már nagyobb volt, akkor már nyilván más játszotta, és akkor már kicsit megpuhult, de még gyerek valaki, addig ilyen. Tehát ha durván,
az oké,
durván
amikor ugrott az idő, azt mondtam, hogy megtalálták a nővérét.
Megtalálták a nővérét, abszolút.
Az tök jó volt, ugyanúgy nézett ki, de az ég egyadt a világon semmilyen érzelem nem jött a kislány irányából, és az abban, hogy a nő irányából se.
De hát nem is tudott. Tehát igazából ő akkor azzal fejezték az érzelmeit, hogy letette ugye azt a ronyba tekert fadarabot, és ezzel fejezte ki. Tehát ott ez volt a szokás, így volt szocializálva. Tehát nem
ez
egy hollywoodi
senkinek semmilyen érzelme nem volt.
De ez nem egy hollywoodi film. Te azt várod, hogy itt könnyek között egymás nyakába borulnak. Ez egy rideg, dán vidék. Itt nincs ilyen, hogy...
Nem, csak van egy Mads Mikkelsen, aki egy Clint Eastwood-i kemény western karakter.
Igen.
És akkor mellé nem rakok még be négy farcot, meg egy retardált általános James Bond gonosz. Mert jó, de akkor mondd meg, hogy akkor miért van az, hogy farc, és akkor miért van az, hogy a gonosz az meg egy kétdimenziós, kicsit túljátszott karakter.
Mert ő egy ripacs, ő egy pszichopata ripacs.
Nem voltak jól vezetve szerintem, vagy nem lett jó a casting, tehát hogy én olvastam is egyébként interjúkat, és hát úgy kiderült belőle, hogy a Mads Mikkelsennek egyébként szokása beleszólni a forgatókönyvbe, és itt nagyon sokat írt és tett hozzá a karakteréhez. Én megmondom őszintén, egy kicsit üresnek éreztem, és kiszámíthatónak nagyon sok mindent. Azt nem, hogy kivelezik a csávót, és a farkát eldobják jobbra, az tény, bocs, megint ehhez nyúltam vissza, de hogy itt ugrottunk egy olyan stílust, vagy itt csapott pofán a film. Tehát arra a jelenetre tényleg nem számítottam, és nem úgy, hogy a nő feláldozza magát. Ami pedig nagyon nem tetszett, megmondom őszintén, hogy kezdtem elfogadni, hogy egy művészfilmet nézek, hogy el sútba dobom a kommerszénemet, és nem foglalkozok azzal, hogy egy kétdimenziós gonosz van a középpontban, és akkor jött az, hogy a filmnek nincs vége. Újra befejezik. Annak a filmnek szerintem ott volt vége, hogy van egy nagyon fontos mondat, ami a háborúról szól, hogy igazából a háborúban nem lehet nyerni. Tehát nincs jó pont, ahol meg tudsz állni, mert mindig jön a bosszú, mindig jön a nagyobb kegyetlenség. És a filmben volt egy nagyon jó pont, amikor elvesztette a kislányt, mert lemondott róla a háborúja miatt, és lemondott róla azért, hogy a parasztok, a német parasztok mellé álljanak. Utána gyakorlatilag feláldozódott a nő, aki megbosszulta a férjét, de közben a nő iránt nyilvánvalóan elkezdett érezni, bár csak a szexet mutatták, de finoman lehetett érzékelni, hogy köztük is alakul valami. Tehát igazából elveszti a lányát, ha úgy vesszük mindegy, hogy nevelt lányát, és elveszti a partnerét, és egyedül marad is. Nekem ott van vége a filmnek, mert ott tök erős a mondandó, hogy ragaszkodhatsz a mocsarathoz, a mocsarat benépesítheted, a mocsarat termővé tudod tenni, almákat, káposztát, trépát, tököm tudja, mit tudsz rajta termeszteni, a királyért, a hazáért, akármiért, szembe mehetsz a gonosszal, de nem tudsz nyerni. És ehhez képest lett az egészből egy ilyen francia romantikus regény, hogy a végén a lányt mégis visszafogadja, a lány szerelmes lesz, az is úgy van ábrázolva, mint egy Barátok közt epizód, hogy egymásra néznek egy csávóval, holnap már jön érte, és utána meg jön az, hogy a végén a nő is visszajön, mert annyi, hogy kicsit kopaszon, sebb hely nélkül visszajött a gulágról, vagy nem tudom honnan, és akkor mögé ül, és így elmennek a tengerhez, és akkor az már nem a láb, hanem a tenger, és happy end van. Valahogy nem volt töke ennek a filmnek. Vagy volt, csak kivágták.
Ludwig Kélen, üdvözlöm a Held birtokon. Megművelni a pusztát.
Megépíteném a király első telepét.
Ez a hely csodálatos. Szinte árad belőle az élet. Ez a pusztaság Isten dicső alkotása. Miért kasztrálna egy szilaj vadjószágot?
Isten célja velünk, hogy terjesszük a civilizációt.
Isten a káosz? Az élet káosz?
Nem, a háború káosz. Ám a győzelem azé, aki meg tudja fékezni.
Először is engem azt fogott meg, hogy hogy van egy katona, aki egy, hát végül is cseléd származású, mert az, mint kiderülő, azért fattyú, mert hogy ugye az anyját ugyanúgy megerőszakolta, lehet, hogy pont a mi földesurunknak az apja, ugye ez nem derül ki, de hát valaki megerőszakolta a szakásnő anyját, akitől ő gyakorlatilag azt kapta útravalóul, azt is kapta a többi mellett, hogy hát egyrészt hogy egy becsületes ember volt, egy nagyon kemény ember volt, és tudta, hogy a burgonya mire jó. Ez nagyon fontos dolog, mert miután leszerelt, választhatta volna azt az életet is, hogy eltengődik a 20 vagy 25 éves szolgálataira kapott nyugdíjon, vagy ő azt gondolja, hogy ő hisz Istenben, hisz a királyban, hisz ezekben a pragmatikus, egyenes dolgokban, tudja, hogy a puszta az mindenkié, éppen nem mindenki a királyé, tehát nem földesuraké, hanem királyé, ez mondjuk ismerni kell történelmek, hogy a földesurak azok nem minden területet kaptak meg, még Dániában sem, hanem hogy ami nem volt megművelve, az a királyé volt automatikusan, hiszen az nem volt megművelve. És ez a földesúr viszont, már itt látszik az, hogy ő egy kicsit ilyen pszichopata, mert neki az a föld is kell, amelyik művelhetetlen. Csak azért, mert hogy ő, az ő kastélya közelében van. Tehát egy abszurd dolog volt, és a törvény és az egyenes jellem az a Ludwig von Kahlen mellett volt, ugye a főhősünk mellett, aki tehát képes megalázkodni is ugye a dán földesurak és előjárók előtt a film elején, akik lefikkantják, hogy ne, hát most mit akar ebbe a kopott katonakabátba. Azt hittem, ott elővesz egy szabját és ketté vágja őket, de nem, uralkodott magán, és hogy úgy voltak vele, hogy hát hadd menjen, a kutyát nem érdekli, mi történik ott. Miközben, és ezt azért, mert hogy a király úgy gondolta, hogy az egy megművelhető terület, és ő végig erre brazírozott, hogy ezt mégiscsak meg tudja művelni, és tök jó mutatta, hogy mint kiderült, volt nála egy pár burgonya, amit ugye tud csiráztatni, és tud belőle egy veteményt csinálni, csak meg kell találni meg földet. És akkor a film eleje azzal ment, hogy földet keresett, mutatta, hogy hogyan kell földet keresni, majd miután megtalálta, ott elkezdte volna ezt a termesztést, csak ugye szembe került a főúrral, aki nem egy átlagos főúr volt, hanem azon kívül pszichopata volt, azon kívül rettentesen unatkozott, nagyon-nagyon kegyetlen volt. Itt sok mindent véltem felfedezni a Django-val, de nem csak a DiCaprio karaktere, hanem a Don Johnson karakterével is, hogy gyakorlatilag teljesen értéktelenek voltak neki. Csak ugye ott rabszolgák voltak, itt meg parasztok, de hát ugye nagy a kontraszt, mert a paraszt az nem rabszolga volt azért, de mivel itt a földesúr volt a bíró is, ezért gyakorlatilag rabszolgának lehetett tekinteni, hiszen ő döntött életről halálról. És bizony a pszichopatával, hogyha ez találkozik, tehát a bíró pozíciója, hogyha a pszichopatával találkozik, abból túl sok minden jó nem következik. És egy ilyen emberrel állt ő szemben, tehát a talpig becsület és a szikári ellen szemben állt egy ilyen unatkozó, risporos, parókás, ilyen lelki nyomorékkal, akinek megismerjük az életét, hogy oda van mellette egy lány, akit el kéne vegyen feleségül, akit az apja oda kényszerített, hogy mégis valamilyen címet szerezzen, és nyilván annak cseszteti a csőrét az, hogy ugye a Mikkel Zeni szeretne ezért egy bárói, vagy nem is bárói, hanem egy főúri címet, hogy megkapja azt a területet a királytól. És nyilván itt egy konfliktus alakul közöttük, de ennek van egy mélyebb értelmezése is, az, hogy míg a Mikkel Zene a józanész és az egyenes jellem és a következetesség útján jár, tehát meg a törvény útján, tehát hogy a királyé, és akkor a király szeretné, hogy meg legyen művelve, ezért ő ebbe belefetszol energiát, és akkor ebből lesz valaki. Tehát próbál építkezni a katonai karrierje után is. Szembe találkozik egy anarchistával, aki azt mondja, hogy figyelj, káosz van. Tehát nincs ilyen, amiről te beszélsz, káosz van. Ő beleszületett egy rangba, egy címbe, ott él a kutya tökén a mocsár mellett. Nyilvánvalóan az az élete, hogy őt komolyan vegye a többi főúr, és igazából olyan, mint egy rabszolgaültetvényes, aki el van zárva a külvilágtól, és ott a saját maga kegyetlenkedéseiben leli örömét, mert más nincs neki. És akkor találkozik egy ilyen emberrel. Nyilvánvalóan ez egy kihívás jelent a számára, hogy az embert megtörje. És itt a káosz, az ős káosz, és egyébként igaza van abban, hogy a háború, amit mondta az előbb, az káosz. Tehát ott tényleg...
Ezt mondják, igen, hogy a háború
ott tényleg,
káosz.
Tényleg
káoszban
a,
nincs.
Tényleg a...
Nincs jó,
a,
meg rossz.
Na most az igazi háborúról beszélek, nem arról, hogy mit messziről lövöldözünk egymásra, és akkor elbújunk, hanem a kard ki kard, és megyünk előre. Ott tényleg csak a vakszerencsén múlik az, hogy téged eltalálnak-e, rosszul csinálsz valamit, és akkor azonnal megölnek, vagy megsebesülsz, és elvérzel, meg nem. Tehát, hogy az egy olyan borzasztó káosz, ami valóban igaza van, hogy ez egy az élet előbb-utóbb szerinte káoszba fog fulladni, tehát teljesen fölösleges a Ludwignak küzdenie. Míg ő azt mondja, ez nem igaz, hogyha te építkezel, akkor abból lesz valami. És itt a két filozófiát látjuk ütközni, mindenféle egyéb borításban, hiszen ott látjuk azt, hogy miután nem boldogul a Ludwig keménységével, egyre brutálisabb eszközökhöz folyamodik, ez zavarja a parasztjait, ez zavarja ilyen haramiákat fogad, hogy öljék meg az állatokat, meg mit. Tehát egy csomó olyan dolgot művel, amivel el lehetetleníti őt. Miközben őt még az időjárás, Ludwigot még az időjárás is ugye sújtja, mert a kumpli teljesen jól termeszhető ezen a vidéken, ez egy jó táptalaj, kivétel az, hogyha tehát jókor kell elvetni, mert ha fagy, akkor elfogy az egész termés, és akkor cseszheti egy évig megint. És ugye nagyon jó jelent, amikor rájön, hogy fagyás van, és akkor rohannak ki a szalmával letakarni még a húza, vagy a kukoricam.
Igen, ezek bocsánat, szóval mondjunk ezek, jót, ezek is nagyon szép jelenetek, meg majdnem biblikus jelenetek.
Igen,
ahogy,
igen.
Ahogy a Jobot is bünteti az Isten, és igazából szurkolsz annak, akinek az erkölcsei a helyén vannak,
igen.
Szeretnéd, ha ő győzedelmeskedne a rossz felett. Én azt mondanám, hogy jobban örültem volna, ha a rossz árnyaltabb, jobban örültem volna, hogyha az ébredő érzelmekből egy picit többet megtudok. Nem nyárra vágytam, hanem gondolatokra.
De itt az érzelmek is,
kívül,
az érzelmek is úgy voltak,
mert csak a lovaglást mutatták, hogy este egyik rápattan a másikra, mert hát két előnyös külsejű ember, és a másik, az a grófnő, hát ne haragudj már, de olyan volt, mint amikor a gimiben a menő csávónak puncsol a pattanásos csaj. Tehát, hogy annyira nem volt egy szint a Mads Mikkelsennel, igazából mind a két nő olyan volt, hogy így most így gondolkoztam, hogy érez ez bárki iránt is bármit. Aztán végül is azt gondoltam,
hát
hogy
ez
igen,
volt a lényeg.
A nővel igen. Tehát,
de várjál, de ez volt a lényeg, hogy a Ludwig az egy érzelemmentes katona volt. A nő nem szerette nyilván a földesurat, és ő szeretett volna abból, mivel látta, hogy pszichopata, meg látta, hogy a cserélányokat kidobálja az ablakon, meg mindegyiket megerőszakolja, nyilván nem akarta felesége lenni, de az apja viszont oda parancsolta, hogy legyen. Neki az egyetlen kitörési pont ebből a drámából a kapitány volt, hogyha őt valahogy ráveszi arra, hogy vegye el. Tehát két érzelemmentes ember próbálkozott, és végül is a kapitány el is ígérkezett neki, tudatára adta, hogy ő nyitott erre a dologra. Tehát nem volt
az érzelmentes Dán kényszeredett érzeted, amikor ott olyan kínos volt.
Hát az egész kínos volt, az egész kényszeredett volt, tehát mind a kettő kényszerhelyzetben volt. Az egyik szadiszta a földesúr, a másik, őt mind a kettő szadiszta a földesúr, és mind a kettő meg akart tőle szabadulni, tehát igazából az ellensége a barátom. Csak közben...
Én azt éreztem, hogy a művészfilm és a kommerszfilm között a két pad alatt van, mert Itt nem volt végigvíve, ezek a szerelmi viszonyok nem voltak végigjátszva, és mondom, a gonosz meg a két dimenziójával, és a legvégén meg ez a regényes lezárás.
Várjál, mert a legvégén még nem értünk el. Igazából itt azt látjuk, hogy Ludwig fejlődik. Tehát a szikár katonatiszt, aki elérkezett a csajnak, ő mégis közelengedte magához, idézőjelbe véve a házvezető nőjét, miután az megözvegyült. Mert ugye bejött a kislány a képbe, mégiscsak először kidobta a kis cigány kislányt, aki oda ment hozzájuk, mert hogy őt egész hétében eladták, és valami apa figurát látott benne. Aztán magukhoz vették, és ugye ő aludta a nőnek az ágyában, a kislány, ezért kényszeredett, azért láthatod, hogy nulla fok van, hogy az alatt van a lakásban, mert nem volt nagyon fűtés abban a nyomorult faházban.
Ja, de és az így... is olyan nevetséges volt, hogy levágták azt a kecskét, és evett belőle egy mikrokanálnyi adagot, és már meggyógyult.
Hát figyelj, az is, egy, az is egy metaforikus dolog volt, hogy az utolsó állatokat is levágják azért, mert a krumpliból, amit el kell vetni, abból nem ehetnek egy szemet se, hiszen azért, amiatt van az egész. Tehát, hogy itt ezt így kell nézni. De aztán Ludwig is megkedvél a nő, de hát itt egyrészt a Zord Dán vidékről beszélünk továbbra is, nem Hollywoodról, tehát itt nagyon fontos szerepe vannak. Egyáltalán közel engedte magához a nőt, és a nő pedig tudta, hogy hát igazából neki vannak, együtt él egy férfival, özvegy, hát vannak szükségleteik, akkor legalább azt, és meg is mondja neki őszintén, hogy ő is gyászol, tudja, hogy a szíve meg a másé a Ludwignak, de hát ugye hát egy ágyban alszanak, akkor legyen valami. És ugye ebből kialakult közöttük egy olyan viszony, amit a Ludwig nem akart magának beismerni, ugyanúgy, mint hogy a kislánya sem akarta magának beismerni, vagy elismerni azt, hogy kötődik hozzá.
Az oké, az szerintem jól sikerült a filmben, hogy a Ludwig elkezd a
és volt valami pozitívum is, érted?
És a saját lányaként kezeli. Azt én el is hittem, az semmi gond nem volt.
Amikor azt mondtad, hogy ott kellett volna végelenni, hogy elment a kislány, akkor nekem óriási hiányzetem lett volna, mert most így, tehát ne legyen már egy ilyen ennyire letaglózó szar.
Csak ez egy európai film lett volna, hogy a kislány is elmegy, a
de miért kell az európai becsukják filmnek nélkülöznie minden pozitív befejezést? Tehát attól európai, mert, hogy nem hollywoodi, gics parádé.
Mert ettől mert pont az, amit mond, amiről szólni akar, hogy a háború az káosz, az pont elveszik ezáltal, mert igazából mit mond
tehát
ez
a másik oldalon
az, hogy
van.
Legyél karakán, büntesd meg a pszichopatát, még a gyereked árán is állj ki az érdekedén, meg a krumplik, meg a kecske árán, és vidd végig, és majd a nőt visszakapod, és ellovagolsz a naplementébe. Nekem ez egy ilyen romantikus, romanticizáló dolog, viszont hogyha az lett volna, hogy te elveszted a gyerekedet, elveszted a nődet azért, mert csökönyös vagy, és belemész a háborúba egy láthatóan pszichopata barommal, az nekem erősebb.
Tehát de hát,
az
erősebb, de hát mit tudott volna csinálni? Tehát annyit tudott volna csinálni,
hát
hogy behódol.
Arrébb állni, és arrébb megcsinálni ezt a vágyálmát, nem ennél a baromnál.
Figyelj,
vagy
máshol,
oda menni, és kinyírni a fenébe, és azt mondani, hogy bocs. De így
akkor
most jelenleg mindenki
lesz,
más.
Kinyírja, és mehet a börtönbe, máshol meg rossz volt a föld.
Így helyette mentek. Így a csaj már azt mondta, hogy mit nézem már tovább ennek a csávónak a szerencsétlenkedését, majd én oda megyek, lemérgezem, felpofozom, levágom a faszát, azt megyek a börtönbe. A nő előbb állt ki ezért a dologért, mint a Mac. Még a kisrác is ott pattogott, akit szemközt
nem igaz,
a
mert a nő elment, de nem azért ment el, ő csak tovább akart állni. De ő látta, hogy a meccet elkapják. És akkor kattant be, hogy jó, akkor
jó,
megmenti
akkor
a meccet is,
okay,
és kiírja
okay,
ezért
de
is.
Akkor mit mondasz a papra, aki pedig ott pattogott, mondta a Mácz, hogy nem kéne, aztán szemközt lőtt.
Azért, mert a pap azt gondolta, hogy ő szent és sérthetetlen, mert ő a pap.
Hát de rosszul hitte, és hitte. Főleg egy ilyen pszichopatánál, aki nőket vág ki az ablakon, annak egy pap semmi. Tehát én azt gondolom, hogy engem dühített egy kicsit ez a passzivitás, ami a főhősből áradt, mert értettem az elveit, értettem, de megmondom őszintén, én nem tudok azzal se azonosulni, hogy inkább lenyakozom a kecskét, mint elvegyek két krumplit, de ez már az én bajom, hogy nagyon utálom nézni, amikor állatokat véreztetnek. De figyelj, értettem, de akkor is fasság, tehát biztos, hogy inkább a két krumplit veszed el, mint a kecskédet, amit
na látod, ez már egy filozófiai kérdés, hogy az a két krumpli, az neked lehet, hogy négy vagy öt tő virágos krumpli, amiből mondjuk négyszer-ötször annyi terem. És akkor annyival kevesebben megetted. És ha egyszer elkezdted enni, akkor egész téren azt fogod enni, hiszen rájössz, hogy nincs más.
Szóval, engem zavart, hogy a végén még csak...
A vége engem is
tehát,
zavart.
Hogy addig passzívkodik, amíg a pap is feláldozza magát, a nő is feláldozza magát, és a gyerek is. Illetve ő a gyereket. És akkor gyakorlatilag ezek után nem bünteti meg a Jóisten, hanem azt mondja, hogy szépen lassan
mindent
visszakapsz.
Hát azért megkorbácsolják, tehát azért annyira nem jó, jött be neki az
élet.
Jó,
de visszakapod a gyereket, a gyerek felnő férjhez adod, utána visszajön az asszony,
igen,
és az asszonyjal lovagolsz a naplementében.
Nem, az asszony nem tudott visszajönni. Tehát a következő volt a helyzet, mielőtt még elmegyünk rossz fele. Tehát a gyereke, tehát jelen fejlődése volt, és a gyereket, tehát rájött arra, hogy a gyerek hiányzik neki. Ha már az asszony nincs ott, a régi élete hiányzik az asszonnyal, aminek a gyerek és a része volt. És aztán ugrunk el nagyot az időbe, mondjuk 10 évet, vagy 5-öt, vagy nem tudom mennyit, és a gyerek felnő, és addig ő egyedül van. Majd aztán miután a 20. kérvényét is elutasítják, tehát ő folyamatosan kérvényezi, hogy a nőt visszakapja, akkor a végén hoz egy nem várt döntést, amit ha jobban kifejtenek, akkor azt mondom, hogy 10-ből 10-est adok a filmnek, csak nem fejtették ki, mert azt mondja, hogy igen, a lány elment, tehát ez le van rendezve, felneveltem normálisan, férhez adtam kalapkabát. De a nő, aki végig mellettem volt a szarban, azért mindig börtönben van részben miattam, mert én töketlen voltam, és nem tudtam oda menni, és véget vetni ennek az egésznek, és helyettem ül, mert nekem kellett volna kibelezni, akkor az egész címéről, az egész filmben felépített életéről, amikor már ő akkor már földi edző, vagy micsoda, aki már van egy pozíciója, tehát már nem tud letörölni a földszínéről, mint előttől, nem egy sima mezei jött-ment, hanem ő már megkapja ezt a földet, és megkapja a címet is, amire vágyott, az egészet a sútba dobja, és azt mondja, hogy leszarom, bűnöző leszek, mert a nőt ki kell szabadítania, tehát már ő is bűnöző lesz, ugyanúgy, hiszen nyilván meg kellett ölnie az őröket, akik ahonnan kiszabadította a nőt, és utána vállalja azt, hogy ő is bűnöző lesz a nővel együtt, újra földön futó lesz, és akkor látod, hogy ők ellovagolnak a tenger felé. Tehát, hogy ő az egész életét feldobta a nő
rendben, miatt. Rendben. Ezt egy kicsit, erre jobban rá kellett
erre
volna.
Erre jobban rá kellett volna, mert ez nagyon karcsú
volt. Mert nekem valahogy nem ütött, hogy ő kiszabadította, és ő földön futó lett. Szóval, hogy pont a lényeg volt így elkenve, és ez lett volna a lényeg, hogy ő gyakorlatilag szembesül azzal, hogy a háborút nem lehet megnyerni. Szóval nekem ez a eszenciája ennek a filmnek, hogy a háború káosz, és igazából nem jöhetsz ki nyertesen, és engem annyira zavar, amikor ennek ellenére nyertesen hoznak ki egy karakter.
De hát pont ez a lényeg, hogy nem volt nyertes.
Ez van.
Hát vesztes volt a végére. Tehát elérte, amit akart, és mégis vesztes lett, mert földönfutóként
felnevelt egy gyereket, a nőcivel elment a naplementébe, a tengerfele, nem tudom, nem, nekem nem vesztes.
Hát figyelj, az eddigi felépített életét elbukta a nő miatt, és mondom, és bűnöző lett.
Sokunkkal így
tehát
van,
a végül is, ha belegondolsz végül is, akkor mégiscsak a földes úrnak lett igaza, mert az élet, az egész, ez egy káosz. Tehát egy káoszba fulladt az ő szépen felépített élete. Mert újra kezdődik a földönfutás, és egy teljesen készméletlen káoszba került.
Neked tetszett nagyon ez a film? Hanyas
nekem tetszett ez a film. Picit hosszú volt a játékidő, sok mindenről lemondtam volna közben, és sokkal jobban szerettem volna, hogyha végét jobban kifejtik. Éppen ezért, mivel a vége nagyon-nagyon rövid kis kurta volt, míg maga az egész felvezetés és meg az egész film nagyon hosszúnak sikeredett, ezért nem adok neki 10-est, de hát egy nagyon erős 8,5 nálam ez a film. Nálad valószínűleg kevesebb, hogyha elhallgattalak.
Hát igen, nálam egy 6-os.
6-os? Jézus Mária, Szent József.
Nálam, 6-os? Lehet, nem azt a filmet néztük.
Most 6-os? Nem,
valahogy lehet azért.
Úristen,
nem tudom, én már láttam sokszor ezt a filmet, szóval, hogy nem hozott nekem semmi újat, gyönyörűen volt fényképezve, jó volt nézni, de mondom, a gyerekszínésztől üvöltve tudtam volna menekülni.
Nekem rendben volt az is.
Komolyan, olyan, mint amikor hoz az ügyfél egy gyereket, hogy ez az ügyfél, ez a fiamnak a, nem tudom, a ovis osztálytársának a szerelme, és most vele kell leforgatnod, Dávid, ezt a reklámot. És így hiába mondom, hogy de hát szar a gyerek, egyszerűen le kell vele forgatni, és ez a gyerek nem jó. És biztos, hogy annyi jó roma kislány van a földön, akik ezt jobban el tudták volna játszani. Na mindegy, és a lányban is én előbb ébresztettem volna meg az érzelmet, tehát túl sokáig volt android, mert az a baj, hogy a Mads Mikkelsen is androidot játszott, és ezt nem beszélték meg, hogy ennyi android nem lesz jó egy filmben, mert az egy robotfilm, az egy Transformers lesz. Na mindegy, értem, hogy szóval Andris ajánlja ezt a filmet.
Én ajánlom,
nektek,
melegen mindenkinek.
Meg mindenképp. Én azt mondom, hogy ha van más, akkor nézzetek mást Mads Mikkelsentől, mert nagyon sok jó filmje van, és Anders Thomas Jensen meg a világ egyik legjobb rendezője, csak mondom, és hogyha még nem láttatok tőle filmet, meg Mads Mikkelsentől, akkor kezdjétek az Ádám almáival, de nagyon sok más jó film van, például a Flickering Lights, vagyis a Gengszterek fogadója, a Zöldhentesek, a Férfiak és csirkék, az Igazságbajnokai, nagyon sok jó filmje van. Igaz, ezt nem ő rendezte, ő nagyon sok mindent ír, és általában azokat rendezi meg, amikben van valami nagyon érdekes, valami nem műfai dolog. Ez számomra azért emlékezetes egyébként ez a film, hogy mondjak én is jót, na, mert láttam egy skandináv westernt, ilyen egy skandináv western, tetszik a sár, tetszik a láb, tetszik a küzdelem, a Dán Mads Mikkelsen is egyébként
nekem még dimenziójával
együtt.
Matt Damon is eszembe jutott. Okay,
mondjuk ki a nevét, Simon Benenberg, aki játszotta a Friedrich de Schinkelt. Friedrich de Schinkelt, ugye ő volt a gonosz.
Igen,
akire
igen.
Mondtam, hogy a szegény ember
igen.
Matt Smith-e. Megérdemelt volna más címet is, ha nem állandóan Matt Smith-t láttam volna
benne. Hát arra maszkírozták, most nem tehetett róla.
Nagyon.
Én azt mondtam az előbb, nagyon. Csak rosszul, mert Spartian mondtam Martian helyett. Szóval, hogy a Matt Damon is eszembe jutott, aki a Marson tudományos jelleggel, mikor ott maradt, próbált borgonyát.
Aki küzd a szarával.
Próbált a termővé tenni a Marsot. Nekem az is felrém lett, amikor itt a növénytermesztéssel, ennek a növénytermesztés bugyraiba merültünk el. Szóval összegezve nézzétek meg ezt a filmet, menjetek el szépen moziba, mert nagy vásznat kívánnak a képek, amik nagyon szép egyébként, a tundrát nagyon jó filmezni, fotózni, hálás az egész.
És ha szeretitek a kecskéket, ne nézzetek oda, amikor elvágják a nyakát. A következő, hogy hol hallhattok minket, Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Instagram-on.
Sziasztok!